Drága mennyei atyánk, dicsérettel, magasztalással és háladással járulunk a szent színed elé, és mindezt az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent vérének köszönhetjük. Köszönjük, atyám, hogy te békességre hívtál el bennünket. Köszönjük, hogy te elküldted az egyszülött fiadat, hogy feláldozt értünk. Te olyan hatalmas szeretettel rendelkezel, hogy te voltál az első adakozó, mert feláldoztad a szent fiadat. Értünk, hogy mi újjászülethessünk, és mi a te gyermekeid lehessünk, békességben élhessünk, és szeretetben. Örvendezzünk benned, Uram, az aratok örömével. Köszönjük mindazt, amit te ránk bíztál. Köszönjük mindazokat a feladatokat, amire elhívtál bennünket. És mi igyekszünk megfutni a pályánkat, mert minden akadályt ledöntünk az utunkból, hogy célba érjünk, és elvégezhessük a te munkádat. Dicsőségesen a Jézus Krisztusban. Hálát adunk, atyám, a te szerető ölelésedért, amit a Szent Szellem által nyújtasz nekünk. És köszönjük a szolgáló angyalokat, akiket a rendelkezésünkre bocsátottál, hogy véghez vigyék az igével megegyező rendeleteinket. Dicsérünk, magasztalunk, Uram, és örvendezünk benned. Köszönjük az egységet, a békét, a szeretetet, a megértést, és hálát adunk, atyám, hogy te oda küldesz áldást, ahol együtt és egységben vannak, és kijelentjük, hogy mi ezek vagyunk, a Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat következő üzenettel. Hiszek a győzelemben. Szeretettel köszöntünk benneteket.
Mi is benneteket. Köszönjük. És egy kicsit elkésve, elnézést kérünk, kicsit elkésve, de szeretnénk átadni egy kis ajándékot. Ágika névnapjára és a pásztorunk születésnapjára.
De annál nagyobb szeretettel.
Igen, annál
nagyobb
szeretettel.
Köszönjük szépen.
Boldog névnapot.
Köszönjük szépen.
Boldog szülinapot.
Szépen.
Annyi minden.
Köszönöm szépen.
Boldog
néznapot! Köszönöm. Vagytok, köszönöm. Nem felejtettetek el bennünket?
Nem!
Köszönjük szépen a megemlékezést mindkettőnk nevében. Igazából ennek a jelentősége az, hogy a gyülekezet ezzel Istent tisztelte meg. És jó magot vetett. Mert a gyülekezeti pénzben gyakorlatilag mindenki képviseli magát. És hogyha ez jó helyre van vetve, akkor mindenki várhatja az alatását. Tehát ez a szellemi jelentése a mostani kis köszöntésnek is, az ajándéknak. Elkészült a ságvári újság. Valamit vártok, olyan csendben vagytok. Ma elég sok bejelentés van a listámon. Mindenkorra azt szeretném kérni tőletek, a régiek már tudják, hogy aki jelentkezik egy ilyen útra, vagy ha busz szervezünk, akkor buszra, az adott szó az legyen biztos, mert sajnos találkoztunk már olyan esettel, hogy indulás napján reggel valaki nem jött meg, és tudjuk, hogy lett volna, aki jött volna helyette. Tehát akkor legalább illendő szólni, ugye, hogy mégse tudok jönni, és akkor aki sorba következik, akkor be tud csatlakozni. Jövő héten itt Ságváron a házasság hete keretében tartjuk az alkalmunkat. A újságunkban erről van már szó. Azt tudnám tanácsolni, hogyha van olyan családtag, rokon, akit be lehetne csalni ezzel a mézes madzaggal, hogy házasság hete, és közben ugye még az üdvösségét is megkaphatja. Tehát ha van ilyen a ismeretségi körbe, látókörbe, akkor ezt a mézes mozzagot elhúzhatjátok, hogy most házasság hete összejövetel lesz. Ez egy országos mozgalom, és mi, mármint a Békevár Egyesület 6. alkalommal kapcsolódik be ebbe az országos programba. Indulás előtt kaptam egy e-mailt, vagy pontosabban egy választ az e-mailemre. Ezen a házassághete.hu oldalon ott van egy olyan oldal, hogy könyvajánló. Tehát több kiadó tett be olyan könyveket, ami családházasság témakörben aktuális. És megkérdeztem, hogy a Békeváros könyvek, a harmadikat ugye most várjuk a héten, hogy megérkezzen a nyomdából, hogy bekerülhetnek-e oda. Végül is pozitív választ kaptam, de 10.000 forintos összeget határoztak meg arra, hogy egész évben azon a weboldalon hozzáférhetőek a könyvek. Minden kiadó, aki ugye behelyezi. Nem sokáig gondolkodtam rajta, mert a mi könyveink annyiból különlegesek, hogy ebben benne van az üdvösségi ima. És az erősödött meg a szívemben, hogy ez 10.000 forintot megér. Ugye 1-es, 2-es, 3-as kötet, mindegyikben üdvösségi ima van, és a többiekben nem szokták beletenni. És így ugye kikerül a világba ez a könyv ezen a rendszeren keresztül. Úgyhogy hálát adunk az Úrnak, hogy egy ilyen lehetőséget ismét elénk hozott. Mert az első számú feladatunk az, hogy az embereket Jézushoz vezessük. Következő gondolat, a gyülekezet egy család. Tekintsük egy családnak a gyülekezetet. Vannak olyan belső ügyek, amit nem célszerű kivinni az utcára és idegenek elé, ahogy a családi ügyeket sem teregetik ki az emberek az utcán, alaphelyzetben, normális körülmények között. Nem az a feladatunk, hogy a gyülekezetben történt dolgokról beszéljünk. Mert ezzel még azt is elérheti az ember, hogy inkább eltaszítja a kívülállókat. Az 1 Péter 4:8 határozottan mondja, hogy a szeretet sok vétket elfedez. Nem kibeszél, hanem elfedez. A mi elhívásunk nem arról szól, hogy plekkáljunk a világ felé. Isten egy kimondott utasítást adott a Márk evangélium végén, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Tehát mit kell kivinni a világba? Az, hogy Jézus él, Jézus gyógyít, és ez jó színben tüntető fel az adott gyülekezetet. Tehát vannak családi dolgok, amit nem beszélünk ki, mert nem a világra tartozik, nem a kívülállókra tartozik, viszont van olyan információ, az örömhír, az evangélium, amit viszont hirdetnünk kell. Szeretünk ám benneteket. A szülő is tanítgatja a gyermekét, hogy viselkedjen, meg köszönjön az utcán, meg egyebek, ugye? Ja, még egy gondolat. A szeretet sok vétket elfedez. Kenneth Hagennel történt meg, egyik könyvében leírja, hogy utazó szolgálata során eljutott egy gyülekezetbe, ahol több napig szolgált, de a vendéglátó pásztor elutazott otthonról, és a hűtőszekrény teljesen üresen hagyta. Tehát nem gondoskodott az ellátásáról. A hústeste felháborodott, hát éhes is volt. És azt mondta, hogy fogom a telefont, és fölhívom a területi felügyelőt, és megmondom neki, ez milyen bánásmód. Itt hagyom az egész gyülekezetet. Nem szolgálok tovább. Tehát több napos vagy egy hetes szolgálatról volt szó. De az isteni fajta szeretet közbeszólt. Nem engedte meg, hogy a telefon kagylót fölvegye. A másik dolog pedig, a szívén azt fogalmazódott meg, hogyha én most elmegyek előbb, mint a kiírt időtartam, akkor a bárányok engem keresni fognak. És hogyha megmondják, hogy azért mentem el, mert helyi pásztor én rólam nem gondoskodott, akkor én rossz színben tüntetném fel azt a pásztort. Tehát maradt. Mert a szeretet sok vétket elfedez. Ez legyen itt címszalagnak a szemetek előtt. Következő. Az emberismeretről szeretnék szólni. Múlt héten olvastuk a példabeszédek 13:20-ban azt, hogy aki
jár a bölcsekkel, bölcs lesz, aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.
Így igaz. És nem véletlenül hozta az Úr ezt az igét. Múlt héten arról tettem bizonyságot, hogy megnéztem egy bizonyos videót, és olyan rossz szellemiség áradt ki, hatással volt rám. Ma egy pásztortársam azt meséli, hogy megnézett egy weboldalt, csupán információt akart jutni, és hogy elkezdte olvasni azt az ocsmány hazugságot, azt a valótlan dolgot, egyszerűen azt mondja, hatással volt rá, és abba hagyta. Tehát a rossz szellemiség így tud hatni ránk, de a jó is természetesen. Tehát, hogyha bölcsekkel kapcsoljuk össze magunkat, akkor bölcsek leszünk, mert a szellemiség átragad. Ha bolondokkal állunk le közösségbe, akkor az a szellemiség fog ránk ragadni. Emberismeret. Ne a kedvesség és a segítőkészség alapján ítélj meg egy embert. Ez csak a máz lehet. Vagy ne az alapján ítélj meg valakit, hogy korábban milyen jó és kedves ember volt. Az alapján dönts, hogy milyen szellem uralja jelen pillanatban. Mit tesz és mit mond, amikor nem látod? Mit tesz a másikkal, amikor nem látod? Ez a fontos mérce, szempont, ami alapján el kell döntenünk, hogy csatlakozunk egy emberhez, vagy egy közösséghez, vagy nem csatlakozunk. Példabeszédek 12-ben azt írja az ige, hogy némely ember szava olyan, mint a törszúrás.
Van olyan, aki beszél hasonlókat a törszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság.
Amen. Tehát példabeszédek 12-18-as volt ez. Nem vállalhatunk közösséget olyan szellemiséget hordozó emberrel, ami romboló, ami pusztító. Pár nappal korábban kiküldtem azt az anyagot, amelyik szó szerinti fordítása Erzsébet előjárónknak a felkenetéséről és az egyház átadásáról. Ha jártatok a Facebookon, láthattátok, hogy valaki meg is kérdőjelezte, hogy miért most került elő? A Békevár oldalon 2014. november 29-e óta ott van fent. Csak nem mindenki találta meg. Ez egy ima konferencia volt egyébként. Ki van emelve abból az anyagból, mert voltak, akik megkérdőjelezték Erzsébetnek a pozícióját. De én nagyon hiszem, hogy nagyon gyorsan ezek a dolgok lecsengnek és lerendeződnek, és minden megy szépen tovább. Amiért ezeket meg kell, hogy osszam veletek, főképpen azért, hogy tudjátok, hogy miért kell imádkozni. Meg a kapott híreket jól tudjátok kezelni. Mert vannak téves információk, tehát teljesen fals és teljesen ellentétes a valósággal. És ami tegnap elhangzott, az volt az igazság. És hogyha hallottátok, akkor többször kapott tapsot Erzsébet. A Facebookon nagyon óvatosan kell bánni. Meg egyáltalán az internettel is, mert nagyon sok kapunk tojás van. Ha valami nem tiszta, inkább gyertek és kérdezzétek meg. Vagy írjatok, vagy hívjatok föl. Mert nem szabad beleszaladni olyan zsákutcába, ami végzetes lehet. A proféciák is azt mondják, és a Biblia is, hogy az utolsó időkben nagyon sok megtévesztés lesz. Itt van a szemünk előtt a pesti eset, de helyi gyülekezetekben is vannak hasonló dolgok. Egy dologról mostanában nem beszéltem, mi az az ott hely. A Biblia nem így írja, hogy ott hely, ez az Isten által elrendelt hely. Isten mindenki számára jelöl ki egy helyet, a gyülekezeti helyet. Nyilvánvaló, hogy ha ti ságvárjak vagytok, akkor nem 50 kilométerrel arrébb fogja kijelölni Isten azt a helyet. Amikor új gyülekezetek plantálódnak, vagy pesti alkalom végén is sokszor hallhatjátok, amikor Erzsébet azt mondja, hogy keresd meg a hozzád legközelebb eső gyülekezetet. Tehát akik újak, és még soha nem jártak ott, nem tudják, hogy hol vannak, keresd meg a hozzád legközelebb eső gyülekezetet. Tehát a ságváriaknak ságváron van az ott helyük. Tehát Ságváról nincs kizárva, aki a szomszéd falukból bejönne. Tehát az ott hely, az Isten által elrendett hely, és ott van mindenkinek az ellátása, és ott van a legnagyobb védelme. Tehát ezért fontos megbecsülni az ott helyet. Túl mélyen nem akarok ebbe belemenni, de aratáskor, amikor megy a kombájn, és az a vastag cső, ami a kombájnból kinyúlik, és amelyiken átömlik a gabona a pótkocsira. Ezt a képet el tudjátok képzelni, mert láttátok is, ha nem élőben, akkor tévében. Ha az a pótkocsi nem ott áll mellette, hanem 5 méterrel arrébb, akkor az a gabona a földre fog lefolyni, és tönkre megy. Tehát az áldások csöve a számotokra ide van elkészítve, és hogyha valaki nincs az ott helyén, akkor az az áldás nem tudja őt elérni. Talán sikerült érthetően elmondanom. Az Úr dicsőségére 20 éve születtem újjá, születtünk újjá. 18 éve hívott el az Úr szolgálatra, és itt Ságváron 15 éve vagyunk. Most ránéztem naptárra, ráadásul még május 23-án alakult a gyülekezet, és most pont május 23-a hétfőre esik, tehát az lesz a 15 éves évfordulója a gyülekezetnek. Ja, és a régi, a legelső alapító tagok közül, ha jól tudom, akkor a Pista van egyedül, ugye Pistájék. A 15 év alatt bőven volt mozgás. Tehát jöttek, mentek. Ha elmegy valaki, természetesen egy hiány érzet alakul ki mindannyiunkban, a pásztorban is, de akik elmentek, azokat nem kell sajnálni, vagy sajnálkozni felettük. Mi haladunk azon az úton, amit az Úr Jézus a számunkra kitaposott. És megmondom, hogy miért nem kell sajnálkozni. Nekem is van pásztorom, és hogyha kérdés merül fel, akkor hozzáfordulok. Ha nektek van kérdésetek, fordulhattok a pásztorhoz. Tanácsért, mert a tanácsadás szelleme ott van mindenki, minden pásztor felett. És másodszor fordultam tanácsért az én pásztoromhoz, és megerősített abban, ami a szívem táblája megfogant. Tehát megerősített abban, hogy jól hallottam a Szent Szellemtől. Nem szándékoztam még tegnap nevet említeni, de az előjáróm megerősített abban, hogy a Krisztusban kapott pásztori hivatalomnál fogva intézkedéseket kell hozni a nyájvédelme érdekében. Úgy, ahogy a szülő szereti a gyermekét, és néha szól, hogy hát ezzel a barátoddal jobb, ha nem sok időt töltesz. Ugye van ilyen. Vagy ehhez a családhoz jobb, ha nem mész olyan gyakran. Tehát ilyen óvó intézkedések, ugye? A pásztornak is néha kell ilyen intézkedéseket hozni. Az Úr megkönnyítette a helyzetemet, mert a múlt héten elköszöntek. Nem ember ellen a kifogásom, hanem az a szellemiség, ami uralja az embert, ezt már elmondtam. Amikor fél tucatnyi sebesült marad hátra, és ez a munka nem áll le, ez a gonosz munka, akkor meg kell hozni bizonyos intézkedéseket. Természetesen lelkisebekről van szó, és folyamatosan történtek ezek. Erzsébettől azt kérdeztem, hogy melyik módszert válasszam? Egyes. A Krisztusban kapott pásztori hatalmamnál fogva utasítsa, hogy egyetlen bárányal ne tartson kapcsolatot. Kettő. Tájékoztassam a nyájat, hogy milyen veszélyforrás leselkedik rájuk. És kicsit megdöbbentem, amikor az a válasz jött vissza, hogy mindkét pontot alkalmazzam. A szeretet arra indítja a pásztort, hogy a nyáját megvédje. Az elmúlt 15 év alatt többen elmentek, valakik szép csendben, valakik nagy tüzek kavartak, és a pásztor ellen fordultak. Beszéltem egy másik nagyvárosi pásztorral, ő is azt mondja, hogy jó, hát ezzel már túl van, hogy a báránya elment panaszt tenni Pestre. És az lett a vége, hogy elküldték a gyülekezetből. Úgyhogy az ilyen emberekért azért kell imádkozni, hogy a tisztállátást kapják meg. Akit ilyen szellemi erők uralnak, például a megtévesztés szelleme, vagy a hazugság szelleme, nem képes felismerni, nem tudja, hogy ő ebben benne van. Tehát igazából nem az embert hibáztatjuk, hanem nekünk kell hatalmat venni ezen helyzetek felett. Tehát a megtévesztés szelleme az pont a fonákját látja a dolgoknak. És azért képes a pásztorot másfél óráig hibát felsorolni, mert nem a valós képet látja. Ez egy súlyos helyzet. Tehát a célom az, hogy ezt most elmondtam nektek, egyrészt, hogy tehát a védelem miatt, másrészt pedig, hogy tudjátok, hogy miért kell imádkozni. Erzsébet is azt írta, hogy a gyülekezet nagyon sokat imádkozzon, értük. Rossz vágányra szaladtak. És ez nem az ember bántása, hanem inkább az ember segítését célozza. Amit írt Erzsébet még, az a tapasztalata, hogy amikor viszálymentes légkör alakul ki egy gyülekezetben, akkor elindul a létszámbeli növekedés. Ez egy tükör. Szinte egy tükör. A pásztoron pedig az Úr számon kéri, hogy hogyan védte meg a nyáját. Ezek most lehet, hogy súlyos szavaknak tűnnek, de nem elkerülhető intézkedések. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretjük őket. Pont azért beszélünk róluk, hogy tudjátok, hogy miért kell ilyen imádkozni. És a pásztornak pedig a kötelessége, hogy megóvja anyáját. Legalábbis felhívja a figyelmét, hogy ilyen veszély leselkedik. 1996-ban születtem újjá. Egy-két éven belül a sötétség erői olyan újjászületett keresztényeket küldtek az egyházból az utamba, akik le akartak erőt éríteni. És ezt most is meg fogja tenni mindannyiótokkal. Mert az ellenségnek nem kedves, hogy megismeritek a hatalmat, megismeritek az igazságot. Ő veszít katonát, hogyha befogadjátok Jézust. Tehát próbálkozni fog, és nálam is úgy próbálkozott, hogy a saját egyházamon belül újjászületett keresztények jöttek, és le akartak az útról téríteni. Tehát, hogyha ilyen találkoztok, akkor mondjátok azt, mint Jézus. Én múlt héten szerintem erről tanultunk. Jézus mit mondotta, amikor a gonosz szellem beszélt hozzá? Némújjál a Jézus nevében. Mit lehet tenni? Tehát, ha én ilyen leveleket kapok ilyen személyektől, nem válaszolok rá, nem veszem fel a telefont, és előbb-utóbb rá fog jönni, hogy ez az út, ez lezáródott. Imádkozom felettetek a János 15-öst, hogy az én bárányaim az idegen hangját nem hallják. Egyik pásztortársam azt is hozzátette, hogy a visszanyúló csápokat, ezeket a szellemi karukat le kell vágni. Hogy a gyülekezetben békesség legyen, illetve személy szerint minden jótoknak békessége legyen. János 15-ös.
Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját.
Amen. Nem erről az oldalról ismertek, hogy ilyeneket hozzak meg veletek, de ez legalább már fél éve tart. De én is úgy voltam, mint az Erzsébet, hogy a szeretet sok vétket elfedez, de amikor elérkezik egy ponthoz egy ügy, és amikor károk keletkeznek, súlyos károk keletkeznek a nyájban, akkor meg kell tenni a megfelelő lépést. Akármilyen, hogy mondják ezt, hogy nem kedves intézkedés, de meg kell tenni. Álltam én is olyan helyzettel szembe, még az első éveimben. Már ugyan pásztor voltam, tehát olyan 2000 környékén lehetett ez. Egy pásztortársam, aki lejjebb lakik jóval tőlem, össze álltunk, hogy egy autóba tudjunk menni, és Pestig nem egyszer a pesti vezetőinket szapulta. Képzeljétek el, hogy milyen lelki állapotot hoz elő, amikor én tisztelem az előjáróimat, nagyra becsülöm, nagyra értékelem őket, és hálás a szívem, hogy elhozták az üdvösséget, mert lehet, hogy már nem is élnék. Mert ki tudja, ti hol lennétek. A másik dolog pedig, amit tanultam, sokat tanultam az elmúlt időszakban az eseményekből. Erzsébet azt mondja, hogy ha valaki a pásztort próbálja befeketíteni, vagy pocskondiázni, akkor ilyenkor azt kell mondani, hogy csak az ő jelenlétében beszél róla, amikor itt van. Úgy fair a dolog. Úgyha nincs itt, akkor nem tud védekezni. Bízom benne, hogy nem szomorítottam meg a szellemeteket, és tiszta hálátás szellemét kérem az Úrtól, hogy áradjon rátok, mert a szellemi oldalát kellene látni. És a szellemi oldalon nagyon súlyos dolgok történtek. Azokat a szenteket, egy részét, akik itt ülnek ma is, akiket a Szentvér megmosott, egy másik keresztény ezt a Szentvért semmibe veszi, és kritizálja. A másik a kritizálás szelleme, azt is meg kell kötni. Kritizálás szelleme, megtévesztés szelleme, hazugság szelleme, irigység, féltékenység, viszály, sok minden, nagyon sok szellemiség megfordult, és lehet, hogy érzékeltetek is ebből néha dolgokat. Az elmúlt 15 évben többször kerültünk olyan helyzetbe, hogy hát ezt a szentet el kell küldeni, mert kárt okoz a gyülekezetnek. De hogy az igen mondja, hogy legyünk hosszú tűrűek. Mi is úgy voltunk, hogy beszélgettünk a feleségemmel, várjunk még egy hetet. Várjunk még két hetet. Adjunk lehetőséget, hogy kiigazítsa magát. Mert a tanításokban nagyon sok minden elhangzott. És még odáig soha nem jutottunk el, mert az Úr kimentett ebből a nem kellemes helyzetből, hogy elküldjünk valakit, mert amikor elérkezett a pont, akkor saját magától ment el. Tehát én azt látom, hogy az Úr keze van abban, hogy megmentette a gyülekezetet attól a szellemiségtől, ami eddig lehúzta. Mint láttátok, nem olyan könnyen mondtam el, hanem nagyon megfontoltan. Tehát az információ birtokában vagytok, és az Úr bölcsessége legyen veletek, hogy hogyan mentek tovább. Bízom benne, hogy a gyülekezet létszámban szaporodni fog, és Jézus nevében kijelentjük, hogy Jézus az úrságvári gyülekezet felett. Meg a nyílt gyülekezet felett, hát a nyílt az egy oldalági kiágazás. A Somit is oda veszünk. Azt hiszem, hogy elég mélyrehatóan elétek tartom. Én nem csatlakoznék olyan személyhez, akiről átragadna az a szellemiség, ami, mert olyan leszel. Az ige azt mondja. Mondok még valamit. Sanders pásztorunk egyszer azt mondta, pásztorkonferencián, hogy ha itt csöndben ülnék, és egy szót nem szólnánk, akkor is a szellemiség átragad. Én az információt elmondtam, amit az Úr adott nekem. Nem a szavakon múlik. Szavakon is sok múlik, de az a szellemiség, ami lóg egy emberen, hogy így mondjam. És még Erzsébet is azt ajánlotta, hogy imádkozzuk azt, hogy az alkalmatlan, bajkeverők és gonosz emberek tartsák magukat távol. A gyülekezettől és mindannyiunktól. Köszönöm a megértésöteket. Azért még tanítunk is ma egy kicsit. Ez is egy fél tanítás volt. Ne legyetek szomorúak, mert kötelező ragyognod. Te se hagynád, ugye, hogyha a gyermekedet naponta atrocitás érni az utcán vagy az iskolában. Ilyen egyszerű. Ez egy jó tanács. Hogy aztán, hogy érsz ezzel a jó tanácsra, az ma te dolgod. Mert nem törvényeket hozunk, hanem inkább tájékoztatunk. Hát az ige mondja, a példabeszédekben olvastuk, hogy ha bölcsekhez társulsz, bölcs leszel, ha bolondokhoz, bolond leszel. Hát egyértelműen mondja. Nem kell megszólalni. A szellemiség úgyis át tud ragadni. Ti olyanok lesztek, mint a pásztor. A pásztor olyan lesz, mint ti. Mint a házasságban is. A férj és a feleség egy idő múlva összeidomul, összecsiszolódik. Menjünk tovább. Vegyetek egy mély levegőt. Nagyon sokat tanultam, és nem csak én, akik érintve voltak, azok is sokat tanultak, hogy ilyen helyzeteket hogyan kell kezelni a jövőben.
Igen, sokat rágódunk rajta.
És lehet, hogy sokkal előbb el kellett volna válni ezt a vonalat. Akkor következzen a tanítás, amiért jöttünk, hogy megkapjátok a megfelelő eledelt. A Krisztusi Győzelemben sorozat 9. része következik. Mai tanítás címe: hatalmi hely. Az első pontunk, utána megnézzük majd a hívők helyét. Nagyon sok keresztény még a keresztvallásnál tart, azaz a kereszt lábához megy, ahol már nincs ott Jézus. Természetesen volt ott, és hálát adunk érte, hogy ő elvégezte a munkát a kereszten, de ma a trónon ül, és nem keresztvallást kell folytatni ma a keresztényeknek, hanem trónvallást. Tehát a trón elé kell járulni, mert Jézus ott van. Kettő között nagy különbség van. Filippi levélben olvassuk a második fejezet, 9-11-ig.
Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
Amen. Miután Isten feltámasztotta Jézust a halálból, hatalmasan felmagasztalta őt a megbecsülés helyére, az Atya jobbjára, és minden név feletti nevet adott neki. Efézusi levél, 1. fejezet, 19-22-ig.
És mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének a ma munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Magassan minden fejedelemség és hatalmasság, és erő, és uraság, és minden név fölé, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte, a gyülekezetnek fejévé.
Amen. Tehát az Atya nem csak felmagasztalta Jézus nevét, de Jézus nevére minden lénynek mindhárom világban meg kell hajolni, és el kell ismerni Jézust, mint urat és az ő uralmát. A mindhárom világ az a menny, a föld és a pokol. Tehát mindenkinek el kell ismerni Jézus uralmát. Isten Jézust az univerzum legmagasabb helyére ültette, az ő jobbjára, és fejét tette mindenek felett. Jézust magasan fölé ültette, minden sötét erő fölé, és minden név fölé. Tehát Jézus fölött már nincs semmi. Jézus van a csúcson. És minden más alatta. Második pontunk, a hívő helye. Fölmerül egy kérdés, hogyan érint téged, hogy Jézus a hatalom legmagasabb helyén ül? Mi a te helyed azáltal, hogy Krisztusban vagy? Olvassuk el az Efézusi levél, 2. fejezet, 1-6-ig.
Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik, akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint a többiek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg. És vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.
Amen. Jézus élővé tette a szellemi halottakat, akiket egykor a sötétség erői uraltak. Mi újjászületett hívőként Krisztussal együtt ülünk, magasan a sötétség minden ereje felett. Az előbb azt mondtam, hogy Jézus fölött már nincs senki, ő van a csúcson. Ha mi Jézussal együtt ültettünk, akkor fölöttünk sincs semmi, minden alattunk van. A sötétség minden ereje. Ezért mondhatja az ige azt, hogy minden a talpunk alá vetetett. Mert Jézus talpa alá vetetett, ha Jézus talpa alá vetetett, akkor a mi talpunk alá is oda vetetett a sötétség minden ereje. A gonosz szellemek nem befolyásolhatják a hívőket, akik Krisztussal együtt ülnek és uralkodnak. A mennyei helyünk, a hatalom helye, a megbecsülés helye és a győzelem helye, nem pedig a legyőzöttség és a kudarc helye. A hívő öröksége az, hogy már felemeltetett és együtt ül Krisztussal. És ezen túlmenően Krisztussal együtt uralkodsz most, jelen időben, hogyha gyakorlod a jogos hatalmadat. Ha felül akarsz emelkedni a körülményeiden, akkor élj a Krisztusban való hatalmi helyzeteddel. Isten győztesnek tervezte a gyülekezeteket, mert nekünk osztoznunk kell Krisztus győzelmében. A fej Jézus Krisztus. A fej diadalmaskodott a kereszten az ördög felett. Hogyha Jézus ezt megtette, akkor ez Krisztus testéhez, azaz hozzánk is tartozik. Ha élsz az együtt uralkodás lehetőségével, akkor győzedelmesen élhetsz ebben az életben. Ezt a helyet Krisztus szerezte meg a számodra. Ne felejtsd el! Az ő halálával és véráldozatával szerezte meg a számodra. Amikor kijelentést kapunk a Krisztusban kapott helyzetünkről, akkor óriási változások fognak bekövetkezni az életünkben. Nem leszünk többé legyőzöttek, mert mi győzedelmes gyülekezetként élünk. Dicsőséges jövő vár ránk fent, mondja a Biblia. De nekünk már itt a jelenben is dicsőségesen kell élnünk. Pesten nem olyan túl régen elhangzott, hogy dicsőség invázió van küszöbön, és a Ságvári újságunkban is pár gondolat volt erről. Zsoltár 27.1.
Az Úr az én világosságom és üdvösségem. Kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége. Kitől remegjek?
Amen. A Krisztusban való helyzetünk által Isten az életünknek az erőssége. Jézus győzelme miatt nem kell félnünk, még a sátán seregeitől sem. Római levél 8. fejezet. Római levél 8. fejezet, 32-39.
De mindezekben több, mint győztesek vagyunk ő általa, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Amen.
Amen.
Már az első versből kitűnik, hogy Krisztus teste több, mint győztes. Több, mint győztes az ellenség felett, mert Krisztusban vagyunk. Tehát nem simán győztes, attól sokkal több. Ne állj le a keresztnél. Menj fel a trónig, és foglald el a hatalmi helyedet. A Róma 8.17-et olvassuk el. Krisztus társ örököseként uralkodnod kell a sötétség erői felett, hogy győzelemben járhass. Róma 8.17.
Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.
Amen. Az előbb említettem, hogy minden Jézus lába alá van vetve. Következő gondolat erről szól. Minden Jézus lába alá van vetve, így Krisztusban a démonok is alánk vannak vetve. Mert mi Krisztusban vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nincs hatalmuk felettünk, hanem nekünk van hatalmunk felettük. Régen mondtam már azt. Mondjuk együtt. Ördög. Én tudom.
Én tudom.
Hogy te tudod.
Hogy te tudod.
Hogy én tudom. hogy hatalmam van Krisztusban. Ha ezt megértenék a hívők, a sátán nem lenne képes uralkodni felettük többé. Elfoglalnák jogos helyüket a Krisztusban, és királyként uralkodhatnának ebben az életben. Tehát nem kell várni a mennybe menetelig, hogy majd akkor leszünk egy dicsőséges állapotban. A Krisztusban való helyünk és együtt uralkodásunk a megváltói munkának a csúcspontja. Ezt hozta meg a győzelmet a számunkra. Ezért az ördög nem tud egyetlen hívő felett sem uralkodni, kivéve ha tudatlanságból megengedik, vagy nem ismerik a Krisztusban kapott jogaikat és kiváltságaikat, vagy pedig ajtót nyitnak az ellenségnek. Pesti tanításban régen elhangzott, hogy az ördög nem képes szétszedni a gyülekezetet. Amen. Kivéve, ha valaki meg nem nyitja a száját, mert azáltal tud munkálkodni. Lukács 10.19.
Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek.
Amen. A skorpió és a kígyó az ellenség erejét jelképezi. Jézus valójában itt azt mondja, az ellenségnek semmi ereje nem árthat, mert megállunk a hatalmi helyünkön. Nem a mi erőkkel, nem a mi erőnkkel állunk meg, hanem a Krisztusban kapott hatalmunkkal. Ez pedig hasonlít a rendőr hatalmához. A rendőr sem fizikai erejével állítja meg az autót, hanem az egyenruhája, vagy a tárcsája, vagy jelvénye alapján felismerik a hatalmát, és tisztelik a kapott hatalmát, mármint a normális emberek. Az ige így szól valójában. Adok néktek hatalmat, hogy az ellenség minden erején tapossatok, és az én nevemben levő hatalom által az ellenség ereje nem árthat néktek. Ez a jelentés a Lukács 10.19-nek. Aki teljes tudatában van a mögötte álló isteni erőnek és a Krisztusban levő hatalmának, az félelem és bizonytalanság nélkül nézhet szembe az ellenséggel. Békeváron is van egy ilyen kép, egy ilyen képes üzenet. Egy keresztény kétféle módon reagálhat egy viharra. Vagy Istenhez fordul, remegve, és azt mondja, hogy jaj, Isten, nem látod mögöttem ezt a hatalmas vihar felhőt? Vagy ha ismeri a hatalmát, akkor a vihar felhő felé fordul, ott van az a nagy fekete folt, és azt mondja, hogy te vihar felhő, látod mögöttem azt a hatalmas Istent? Ez kétféle nézőpont. Harmadik pontunk. Isten bölcsessége. 1 Korintus 2-ben a 6-os 7-es verset olvassuk el.
Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ám de nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét, hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az idők kezdetén elrendelt Isten a mi dicsőségünkre.
Amen. Amen. Mi Isten bölcsességében tudunk megállni a kereszt győzelmében, ellenállva a sötétség erőinek. A legyőzött ellenséget már nem kell legyőzni, és nem kell harcolni ellene. Jézus az ellenséget legyőzte. Egy legyőzött ellenséggel állunk szemben, és ahogy egyszer egyik pesti pásztortársam mondta, hogy az ördög amnéziás, elfelejti, hogy le van győzve, ezért nekünk emlékeztetni kell arra, hogy ördög, te egy legyőzött ellenség vagy, a talpam alatt vagy, és Jézus nevében neked engedelmeskedned kell. Nekünk a hatalmi helyünket el kell foglalni, és ellenállni a sötétség erőinek. Ez működik. Mindenkinél működik, aki működteti. Hogyha van egy turvízgéped, belerakod a holmit, és ott nézed az asztalon, semmi nem fog történni. Ha bedugod a konnektorba, és megnyomod a gombot, akkor működik. Ilyen a hatalomgyakorlás is. Ha működtetjük, működik. Az elménknek meg kell újulni Isten bölcsessége szerint, hogy megláthassuk, amit Jézus megszerzett nekünk a megváltásban. Vannak, akik még hadat viselnek az ördöggel, az ő megértésüknek a szemei még nem nyíltak meg. Egyik szolgáló egyszer azt mondta, hogy jól megfuttattam az ördögöt. Elkezdett tapsolni, de azt mondja, baj van. Az a baj, hogy én futottam elől. Hát nem így kell megfuttatni. Hát ne így csináljátok a megfuttatást. Sátán el akarja hitetni, hogy van ereje feletted. De ne hidd el neki. Megpróbál kimozdítani az igébe vetett hitetből embereken keresztül. És nem csak a hitetből, hanem az ott helyedről, amiről az imént beszéltem a bevezetőben. Küld oda olyan embereket, ráadásul még keresztényeket is használ ebben, hogy ki beszéli az igét, meg ki beszél a gyülekezetből, hogy nem kell neked oda járnod. Az nem jó hely. Félre magyarázzák az igét. Sok érdekes dolgot találkoztunk az elmúlt majdnem két évtized alatt. A hit szép harcát az igébe vetett hit harcmezején kell megvívni. A Efézusi levél írja, hogy nem vér és testtelen van nékünk tusakodásunk, hanem a gonosz erőket kell blokkolnunk. Ha megérted, hogy a sátán már egy trónfosztott lény, akkor meglátod, hogy Krisztus győztesként támad fel. Ezért neked nincs más dolgod, mint társ örökösként elfoglalni a hatalmi helyedet. Akik nem ismerik a hatalmukat, vagy nem gyakorolják, azok nagyon könnyen legyőzötté válhatnak. Márk 16:15. Erre utaltam a bevezetőben, hogy családi dolgok nem kell kivinni az utcára, de az evangéliumot azt igen.
És mondanékik, elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.
Amen. Nekünk úgy kell hadat viselnünk az ördöggel, hogy hirdetjük az örömhírt. Hirdetjük az evangéliumot. Az evangélium örömhírt jelent. És ahogy újjászületnek az emberek, kikerülnek sátán hatalmából. És így semmisül meg a mi szolgálatunk által, beleértve benneteket is, sátán királysága. Tehát ahogy hirdetitek az evangéliumot, a sátán királysága megsemmisül, mert az emberek befogadják Jézust. Ez az első számú feladatunk. És nem csak a pulpitus mögött állókra vonatkozik, mert az ige azt mondja, hogy menjetek el a széles világra. Nem írja, hogy szolgáló ti menjetek el, hanem minden újjászületett keresztény. Te, meg te, meg te, meg te. Azért van ez a sok kártya, vigyétek és osszátok. Negyedik pontunk a név hatalma. János evangélium 14. fejezet, 13-14-es versét olvassuk.
És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.
Amen. Amen. Lássátok meg, hogy Jézus neve a kulcs a dicsőséges örökségünkhöz és a sötétség feletti hatalmunkhoz. Még sajnos nem mindenki érti a hívők közül, hogy a név által mit birtokolunk. Minden erő és minden hatalom, amellyel Jézus rendelkezik, benne van az ő nevében. Ezért adta az ő nevét nekünk, hogy használjuk. János 16:23.
És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek.
Jézus felhatalmazta a hívőket az ő nevének a használatára. És fogok mondani egy bizonyságot, elmondom rögtön itt. Múlt hét végén a húgoméknál disznóvágás volt. Már végeztek a munkával, bent ültek az asztalnál, étkeztek, és nem tudták, hogy az egyik segítő, az egyik férfinek asztmája van. Egyszer csak azt látja a húgom, hogy rák vörös a feje, és néhány pillanat múlva leborul az asztalra élettelenül. Elkezdte csapkodni a hátát, semmi eredmény. Automatikusan jött a késztetés, hogy mondja ki ezt, hogy Jézus nevében. Az illető felül, normális színű az arca, mintha nem történt volna semmi. Másnap megkérdezi tőle, hogy emlékszem, mi volt tegnap? Hát csak arra emlékszem, hogy ütötted a hátamat. Na most, ha Jézus nevét nem használja, akkor súlyos dolog történhetett volna, meg vagyok győződve. Ilyen erő és hatalom van Jézus nevében. Isten igéje alapján elmondott ima az egyik útja annak, hogy a hívők elfoglalják a Krisztusban levő hatalmi helyüket a Földön. Tehát már a Földön elfoglalhatjuk a hatalmi helyünket. Jézus nevének hatalma van a három birodalomban, mint említettem, a mennyben, a Földön és a Föld alatt. Az ördög elismeri ezt, és tudja, hogy meg kell hajolnia erre a névre. Az ördög elismeri azt a hatalmat is, amikor te parancsolsz ebben a névben. És itt van az az előbbi bizonyság, amit elmondtam. De ehhez neked fel kell ismerned, és gyakorolnod kell a hatalmadat, hogy működjön. Ötödik pontunk, áldott vagy. Amikor pesti testvérekkel találkozom, ők úgy köszönnek, hogy áldott vagy. Nem azt mondják, hogy áldjon meg az Úr, hanem azt mondják, hogy áldott vagy. Ők átértek már, ahogy az ige írja, és olvassuk el az Efézus 1:3-at.
Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban.
Amen. Az ördög feletti hatalom Isten minden gyermekéhez hozzátartozik, ami egy szellemi áldás. Jézus a kereszten a megváltásban mindent érted tett. Meglettél áldva ő benne, az összes szellemi áldással, és ez most, a jelen időben hozzá tartozik. Nem majd a jövőben, most a jelen időben. Akik éhezik Isten áldásait, mint ti, azok tudják, hogyan vegyék nagyobb mértékét és használt annak, ami hozzájuk tartozik. Ha te nem tudsz a Krisztusban levő örökségedről és a hatalmadról, nem leszel képes részesülni abból, ami jogosan a tiéd Krisztusban. Az ellenség feletti hatalom minden újjászületett hívőhöz tartozik. Akár tudja, akár nem. Ezért kell megtanulni, hogy mi tartozik hozzánk Krisztusban. Kik vagyunk Krisztusban. Az imádságos könyvben erre találtok megfelelő imádságot, és az egy szép képet ad erről. De nem veheti hasznát annak egy hívő, amiről nem tud, és nem alkalmazza. Ajánlom, hogy vegyétek elő az imakönyvet, és ott ki vagy Krisztusban, meg ő benne, Krisztus által. Azokat az igéket akár végig is olvashatjátok, megkeresve a Bibliában. Halleluja! Köszönöm a figyelmeteket! A Szent Szellem láb területén munkálkodik, és a térnek a külső oldalán van gyógyítókenet. Fejben halándék környékén, ez valószínű fájfájás, valamint a boka területén, tehát ízületi területeken van gyógyítókenet. Gyógyítósor következik. Kezünket tesszük hittel hozott kelmékre, a szövetekre a Jézus nevében. Kiárasztjuk Isten dicsőségét, a feltámadás erejét, hogy ez a kenet raktározódjon a szövetekbe, és eljutva az otthonokba, törje meg az igát, a betegséget, a fájdalmat és minden gonosz erőt. A Jézus nevében lehullanak a bilincsek, megtörnek az átkok a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy mindez a te bevégzett munkádnak köszönhető, a szent véráldozatodnak, a halálodnak, és amikor úrvacsorát veszünk, akkor azt hirdetjük valójában a halálod által, hogy te uralkodsz a Jézus nevében, az életünk minden területe felett. Minden dicsőség, Atyám, a tiéd. Halleluja. Köszönjük a figyelmeteket, köszönjük a jelenléteteket. Jövő héten találkozunk, hogy bízunk benne, hogy többen leszünk. Halleluja. Halleluja. Yeah.
Amen.